imádsággal folytassuk testvéreim alkalmunkat, Isten tiszteletünket. Menj el, Atyánk! Annyi emberi szó hangzik el, annyi felszólítás, annyi megszólítás. Egyik-másik tele van jó indulattal, és nagyon sok tele van tartalmatlansággal. Urunk, arra kérünk téged, segíts bennünket, a sok zűrzavarban megérteni a te szavadat, és alkalmazkodni hozzá. Amen. Maradjunk állva, testvéreim, és hallgassuk meg azt a néhány Biblia verset, aminek alapján ma délelőtt az ige hirdetés fog szólni. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének az első két versét olvasom, utána majd paptestvért kérlek, hogy kérj áldást a hirdetéstel. A római levél 12. fejezetének első két verse. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Imádkozunk. Foglaljunk el, testvéreim. Pál apostol levelei között a római levélei nagyon különleges helyet foglal el, még van, aki azt mondta rá, hogy Pál apostolnak a dogmatikája. Hát erre másik már azt mondta, hogy azért nem éppen, mert azért van egy néhány dolog, amit kimarad belőle, de ha végig olvassuk a római levelet, ugye tudva az, hogy Pál nem is találkozott csak halálához, már nagyon közel a római gyülekezettel, csupán hírből hallott mindent, és mint Istenre figyelő ember, fölmérte Rómában, milyen helyzetben vannak a keresztények. Tájékozott ember lévén tudta nagyon jól, hogy mivel kell a keresztényeknek szembe találkozni. És ezért nagyon odafigyelt, amikor írt a rómaiaknak, és az a 12. fejezetben van egy fordulat az elődiekhez képest, itt egy nagyon-nagyon mély teológiai témába kezd bele. És ezzel kezdi, az Isten irgalmára kérlek titeket. Ez az alapja mindennek. Ezt a szót, hogy irgalom, úgy megszoktuk már, bocsánat a kifejezésél, mint a kovács kuszálja a szikrát. Mi az a kegyelem? Mi az az irgalom? Kinek jár irgalom? A halálra ítéltnek, nem a betegnek. A halálra ítéltnek. Ki nem halálra ítélt? Kicsoda? Hát bűnbe születtünk, halálra születtünk. Kérlek titeket az Isten irgalmára. Eszembe jut egy vers. Arany János próbálta meg az irgalmat egy kicsit úgy közelebb írni az Ágnes asszony balladájába. Hogy is kiállt föl? Na, diákok. Vannak itt. Hogy kiállt föl? Ez a gyilkos asszony. Ó, irgalom, atya, ne adj el! Arany János, aki mesteri műven használta az emberi szavakat. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! A lelkiismerete előtt ott levegett a vérfolt, ami a régen nem látszott, de ő még mindig látta. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el! Ugyanis Pál nagyon jól tudta, hogy mit jelent az irgalom. Hadd mondjak el egy példát. Szentendrén egy nagyon aranyos testvérnő egy súlyos betegséget kapott a lábára, és nem bírt lábra állni. Nem volt más hátra, kihívta az orvost. Az orvos ránéz, jaj, jaj, ismerem, benne voltam én is. Testvérnő felnéz, nem azért ismeri doktor ezt a betegséget, mert az egyetemen tanulta. Szóval nem csak azért, hanem benne voltam. Tudom, hogy micsoda. Addig, testvérem, ameddig te nem érzed, hogy tetőtől talpig irgalomra vagy szorulva, addig hidd el, irgalom nélkül veszel el. Vedd nagyon komolyan, vegyük nagyon komolyan. Irgalomra szorult emberek vagyunk. És Pál apostol erre az alapra állt rá, amiről azt mondta, mondhatom. Nincs más alap, nincs más lehetőség, csak az irgalom. Csak a kegyelem, mint halálra ítélteknek egyetlen út, egyetlen lehetőség, nem büntetés, enyhítés, hanem amnestia, totális felszabadítás. Az Isten irgalmára kérlek titeket, ezt a nagyon mély teológiai igazságot fogalmazza meg itt Pál apostol. Lehetsz te zsidó, mondja a rómaiaknak, lehetsz te pogányból lett keresztény. Hidd el, te rászorultál az Isten irgalmára, de van valami, ami még mindig fönn van. Amit én megtapasztaltam, mondja Pál, tudom, mit jelent az irgalom, és ezért nyugodtan nem merem mondani. Az Isten irgalmára kérlek benneteket. Egy nagyon alap. Van egy nagyon szép énekünk. Én irgalomba részesültem, bár érdemes rá nem voltam. Csoda ez, mert dőreségemben nem is óhajtottam. Gyönyörű ének. Én irgalomba részesültem, mondja Pál. Majd tovább mondja, hogy szánjátok oda magatokat, én most hadd mondjam így a testeteket, ez egy totális, globális fogalom ez, az egész lényeteket, hadd mondjam így, hogy szánjátok oda. Ne szánakozzatok, hanem szánjátok oda. Menjünk egy kicsit közelebb ehhez a kifejezéshez, ugyanis, mert ez mérhetetlenül gazdag és nagyon érdekes dolog, hogy megközelítőleg se valami olyasmi tartalommal indul, mint amivel gondolnánk. Most nagyon könnyű megérni ebben az időszakban, hogy mit jelent ez. Ugyanis ez a kifejezés egy olyan dolog, egy elkötelezettséget jelent elsősorban, és ez az elkötelezettség olyan formájában van, hogy eredetileg használták arra, hogy a hajókra nagyon-nagyon jól láthatóan fölírták annak a háttérnek a jelzését, aminek alapján ez a hajó közlekedhetett, és ez a hajó kiköthetett valahol. Na itt most jön egy példa, ugye? Hetekig kóvájgott egy hajó a földközi tengeren, nem köthetett ki sehol. Miért? Mert az a felségjelzés, amin ezen a hajón volt, nem jogosította, illetve kizárta minden környező kikötésből. Kizárta. Szánjátok oda, Vagyis, vegyétek magatokra ennek a felségjelzésnek a jól látható jelét. Testvérem, ha nem látható rajtad jól a Krisztus jellem, hidd el, csónakázgatni fogsz az élet tengerén, de sehol nem fogsz kikötni. Nem hetekig fogsz csónakázni és labírozni valahol az élet tengerén, hanem életed végéig, mert sehova nem fogsz kikötni. Ugye milyen különös dolog, amikor Pál apostol azt mondja, hogy szánjátok oda magatokat. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Én nem azt kérem tőtek, olyan szelidetek legyen és olyan az, hanem tőle tanuljátok meg. Szánjátok oda magatokat. Vegyétek magatokra ezt a köteléket. Kötelezzétek el magatokat, és higgyétek el, akkor nem fogtok tétován lengedezni a tengeren valahol, hogy na majd csak kikötünk majd valahol. Nem. Addig, ameddig ez az elkötelezettség jól látható, ez nagyon lényeges ennek a kifejezésnek, jól látható helyre írták föl a hajóra, hogy jól lehessen látni. Mondhatnánk így, hogy ma csak egy zászlót tűznek ki, bár én a Dunán sokszor látok hatalmasan nagy felírásokat is, hogy a hajónak a nevét. De hogy kinek a égisze alatt történik, azt a zászló dönti el. Akkor a tengeren jól láthatóan fölírták az oldalára. Jól lehessen látni, hogy nem lopásnak indul a hajó, nem betörésnek, hanem jogos, és kiköthet. Szánjátok oda. De figyeljük meg, testvéreim, a irgalom föl van kínálva, utána csak lehetőségeket kapunk. Milyen érdekes dolog. Csak lehetőségeket? Hát igen, Isten nekünk megadta a lehetőséget. Vállalhatjuk, elfogadhatjuk. Az ódiumát is megkapjuk. Jól látható. Ó, de nagy dolog rám az, testvéreim. Jaj, de nagyon jó. De nagyon komoly. Jól láthatóan legyen rajtunk. Bizonyára tudják a testvérek, hogy maga a keresztény is, és ezért lett így, hogy krisztusi, mert azok az emberek Krisztusról beszéltek, és azt mondják, hát te olyan krisztusi vagy. Hát persze. Nem a keresztel van az, de hogy is. Krisztussal, Krisztiánus. Krisztusi. Mert Krisztusról beszél, és bizonyítja az élete. Menjünk tovább. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Mi ez? Valami baj van? Valami zűr van? Nem is kicsi? Nem itt kezdődött az első bűneset is? Isten azt mondta, hogy ne. Hát, én úgy látom, hogy azért szép és jó. Akkor miért ne? És ezt folytathatjuk tovább, végül mehetünk a Szentíráson, egészen korunkig megfigyelhetjük, hogy hát bizony, itt komoly gondok vannak. Azt mondja a Biblia, hogy logikus. Logicei, ez a szóban értelmetek. Miért? Azért, mert a mi értelmünk logikája egy darabig megy csak. egy rövid ideig hajt a mi logikánk. De az Isten logikája az nem ilyen. Az átlépi, mert az Isten logikája a szellemi valóság, és a szellemi valóság a sírral nem szűnik meg. Tehát az a logikus az Isten szemszögéből, ami nem csak a földi életre vonatkozik, hanem a földi élet utánra is vonatkozik. És az, ami nem vonatkozik az utána valóra, az csak a lokalizált értelem alapján jó, de nem az Isten szerinti logika szerint, az Isten szerinti értelem szerint. Változzatok meg a ti elméteknek. Figyeljétek meg, hogy az Isten logikája más, mint a tiétek. Ugyanis ennek a vizsgálatnak a kapcsán tudom visszanézni, mi van mögöttem. Hogy jutottam oda, ahova vagyok? Hogy értem el azt a pontot, ahol most vagyok? És mi lesz a törvényszerű következménye annak, ha így megyek tovább? És ezért mondja, változtatásra van szükség, mert ha nem változtatod meg, akkor nagy baj lesz. Változzatok meg, változzatok el, értelmetek megújulását. Az érzékévős világ fölötti dologról van szó, mert érzéki világgal mi föl tudunk mérni sok mindent. De hogy megvizsgálhassunk ezzel a megváltozott értelemmel, akkor az érzéki világ fölöttit is át tudjuk értékelni, vagy meg tudjuk érteni, ami az érzéki világ fölött van, azon túl van. Mert máskülönben csak ilyen behatároltan, amit az érzéki világon belül tudunk. Így tartjuk, hogy van 5 érzékszervünk. Van 6. Nincs? Van a hit. Van a hit. Az a 6. érzékszerv. Fölülírja az 5. Igaz, hogy nem látom. Igaz, hogy nem tudom megtapintani. Igaz, hogy nem tudom ízlelni. De mégis van. Mégis létezik. Az érzék fölöttit meg tudjátok érteni, de csak a megváltoztatott logikával, amelyik túllép a látható világon, túllép az érzékelhető világon. Miért van erre szükség? Mondtam, hogy kizárólag ezzel tudjuk a mögöttünk lévőt fölmérni. És mi van még utána? Ugyanis azt olvassuk, ha megfigyeljük, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Ugyanis, ha Isten igéjét nem úgy vesszük kezünkbe, hogy annak van egy kiinduló pontja, és van egy elérendő célja. És nagyon érdekes dolog, ebben a 3 Biblia versben megtaláljuk ezt a teljes dimenziót, nem csak az érzékelhető világnak, hanem az érzékelhető világ, érzékelhetetlen világ, természet fölötti világon is túl, a célját, hogy mindezt miért mondja Pál? Miért mondja azt, hogy szánjátok oda az irgalomra alapozva, szánjátokat a magatokat, vegyétek föl az elkötelezettséget, ha kell, nagyon, nem is másképpen, csak jól láthatóan. Nagyon érdekes dolog, hogy abban a kifejezésben, amit a Bibliában találunk, hanem a Károly fordításban, hogy jól érzékelhetően, jól látható legyen ez a felségjelzés, a hova tartozás nagyon jól látható legyen. A végcélja is ez. Micsoda? Na, hadd kérdezzek itt valamit. Meg tudjuk-e mondani a felolvasott igében, hogy mi ennek az egésznek a végcélja? Szó szerint meg van írva ebbe a képbe. Már van, aki nézi versenyre a Bibliáját, nem baj. Hát, ha megtaláljuk, miről is van itt szó? Miért kell irgalomra alapozni, miért kell odaszánni magunkat, miért kell elkötelezni magunkat, miért kell vállalni a jó láthatóságot? Tessék? Nem értem tisztán. Az Istennek a célja ebben micsoda? Testvéreim, ugye, milyen könnyen átszaladunk mi a Biblia olvasáson, és nem állunk meg egy-egy pillanatra? Így olvassuk. Ne igazodjatok a világhoz, változzatok meg az értelmet neki, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Itt a kulcs. Hogy megértsétek, hogy mi az Isten akarata. Megint kötelezvény, vagy lehetőség. Mondtam végig, hogy lehetőségről van szó, végig a Bibliában. Hogy megismerjétek, megítélhessétek, mi az Isten jó és tökéletes akarata. Hogy olvassuk az angyali üzenetben, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és tovább, és az Isten jó akarata hozzánk, nem úgy, hogy a jó akaratú embereknek, ez egy hamis dolog. Nem ez, hogy mi az Isten jó akarata. De jót akart már Ádámnak, Évának is. Ábrahámnak is jót akart. Félig engedelmeskedett, meg is gyűlt neki a baja. Isten azt mondta Ábrahámnak, hagyd ott mindent, menj. De nem azt csinálta. Elővitte a pogány apját, Istennek félúton már le kellett bontani róla, de azért még a testvérét bevitte. Meg is gyűlt vele a baja. Alig, hogy belépett, a pásztorai között már rögtön versengés volt. Utána még Ábrahámnak kellett segíteni. Isten jót akar. Mi az Isten jó akarata? Nem az, amit én jónak látok. Úgy elkezdtem gondolkozni azon, hogy ha valami olyan különös dolog lenne, hogy valamikor mondtak ilyen mesék, hogy három kívánságot teljesít a mese, ugye ismerjük ezeket a meséket, hogy ilyen kívánságunk van, akkor hát mit kérünk, mit kívánunk? Hát a fantáziánk az határtalan. Megvizsgáld, megértsd, mi az Isten jó akarata? Mit akar neked jónak Isten? De nem csak erről van szó, hogy jó, hanem tovább is megy, amikor az Istennek tetsző, és utána mi van? Tökéletes. Hát mi a tökéletes? Egyetlen egy rövid szóval, hagyj fejezzem ki. Az a tökéletes, ami a célnak megfelel. Az igazán mindegy. Hogy kicsi dolog, vagy nagy dolog. Hogy egyszerűen egy ajtóba való kulcs, vagy valami komplikált szerszám, vagy valami hatalmas nagy gépezet, ami a céljának megfelel. Az a tökéletes. Amikor azt mondja Isten, hogy legyetek tökéletesek, akkor nem valami perfektet jelent, valami befejezettet, ugyanis ennek hogy tökéletes, célnak megfelelő, ennek van egy másik oldala, a céltévesztés. Azt már tudják a testvérek, mit jelent. Célnak megfelel, vagy céltéveszt. A célnak megfelelőre azt mondja a Biblia, hogy tökéletes, a céltévesztésre pedig mit mond? Bűn. Ennyire közel van egymáshoz a kettő. Ennyire elválaszthatatlan a kettő. Két rövid vers Pál leveléből. Figyeljük meg a lépcsőfokot, figyeljük meg a menetet és a véget. Mi az Isten jó és tökéletes akarata? És ez is minden további nélkül csak lehetőség. Íme elődbe adtam a jót és a gonoszt, előttbe adtam az életet és a halált. Nincs közte semmi? Nincs. Nincsen három út, csak kettő. Nincsen három lehetőség, csak kettő. Vagy, vagy. Nem lehet és. Csak egy lehet. Soproniak, hadd használjam így Pál szavát. Kérlek titeket az Isten irgalmára. Szánjátok oda magatokat. Az Istennek ne igazodjatok ez iválakhoz. A világ szellemiségéhez. Jaj, de nehéz ez, testvéreim. Nagyon kicsiben már nagyon nehéz átvenni az, ami a világban olyan természetes. Abban az életformában, amiben vagyunk, hol tartani, hol beállítani a határt, mi az, ami ennek a világnak a szellemisége, és mi az, ami már nem az. Ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem változzatok meg azzal a megújult értelemmel, mert akkor tudjátok megítélni, megérteni, mi az Isten jó és tökéletes akarata személyre szabottan mindegyikünknek. Amen.